A politika gyanús vállalkozás, a politikus kétes figura a magyar közvélemény szemében. Nincs ez másképp Amerikában és Európa többi országában sem. Akár az új, akár a régi demokráciákat tekintjük. Hogy miért, ezzel elsősorban nem a filozófiának kell foglalkoznia, a magyarázat, a politikatudomány és a szociológia dolga. Mint hogy azonban előadásom tárgya a politika, pontosabban a politikum, hogy mi a különbség, ennek a későbbiekben kell kiderülnie, nem kezdhetem egyszerűen azzal, amivel szeretném, hogy a politikai filozófia egy érdekes témájáról lesz szó. Meg kell próbálnom legalább enyhíteni a politikával szembeni gyanakvást, különben nem sok jó indulatra számíthatok a tisztelt hallgatóság részéről. Ezért fölteszem a kérdést, van-e bármi alapja annak, hogy úgy általában kimondjuk, a politikai intézmények rosszabbul működnek, mint például a gazdasági, kulturális, vagy éppen az egyházi intézmények, hogy a politikát hivatásszerűen űző emberek rosszabbak, mint a vállalkozók, a művészek vagy a papok. Ha így szegzik nekünk a kérdést, alig ha nem zavarba jövünk. Senki sem szereti, ha gondolkodásáról kiderül, hogy előítéletes. Márpedig a politikával szembeni általános gyanakvás megnyilvánulásai kísértetiesen hasonlítanak ahhoz, mint amikor hajdanán egy szolíd polgárember úgy érezte, hogy a művészet gyanús dolog, és a költők meg a balettáncosok kétes alakok. De nem kell különösebben szégyelnünk magunkat, mert a makacs előítéletek mögött mindig masszív szociológiai összefüggések rejlenek. Max Weber mutatott rá arra a jelenségre, hogy a különböző hivatások művelői különböző mértékben képesek intézményük presztízsét a maguk presztízsére átváltani. A különböző intézményekben működő emberek megbecsülése csak lazán, olykor paradox módon függ össze azzal, hogy milyen sokra vagy milyen kevésre tartjuk az illető intézményt. A példákat tulajdonképpen mindenki ismeri, csak a paradoxon észrevételéhez van szükség a szociológus éles szemére. Nem szokták kétségbe vonni, különösen azok, akik éppen peres ügybe keveredtek, hogy ügyvédekre szükség van, de valami előítélet mindig tapad ehhez a hivatáshoz. Miközben az orvosok, ha nem is a régi olasz és francia komédiákban, de azóta mindenképpen töretlenül nagy presztízst élveznek, amióta a modern tudomány fehér köpenyét öltötték magukra, és az orvosi hivatás rangját igen kevéssé érinti, hogy mit gondolunk az egészségügyi intézményekről. De ezzel még nem értem végére a szükséges előkészületeknek. Mielőtt rátérnék előadásom tárgyára, ki kell térnem arra is, hogy a filozófia is okolható azért, hogy a politikának és a politikusoknak olyan csekély a becsülete. A 20. század egyik nagy politikai filozófusa, Hannah Arendt azt írja egy helyütt, hogy a filozófia kezdettől fogva bizalmatlansággal viseltetik a politikával szemben. És ennél fogva még azok a filozófusok is alacsonyabb színvonalon tárgyalják a politikát, mint az egyéb nagy témákat, akik behatóan foglalkoznak a politikával. De elég csak Hobbes, Locke, Hume, John Stuart Mill, vagy Fichte, Hegel és Marx nevét említeni, hogy belássuk, mennyire igazságtalan Arendtnek ez a megállapítása. Az ő túlzásai azonban, Hannah Arendt túlzásai, többnyire gondolatébresztő túlzások. Arendt igazából arra hívja föl a figyelmet, hogy a filozófusok a politikát eszköznek szokták tekinteni, eszköznek valamilyen más, magasabb, például vallási vagy erkölcsi cél elérésére. És ez bizony áll a felsorolt nagy politikai filozófusokra is. Sőt, akad olyan politikai filozófus, mint a 20. század másik nagy óriása, Leo Strauss, aki szerint azon az alapon kell megítélni a politikát, hogy biztosítja-e a kifinomult úriemberek, köztük a filozófusok, zavartalan, szellemi örömökben teljes életét. Amit persze csak a sorok között mond ki Strauss, ahogy szerinte a régi politikai filozófusok is tették, nehogy a köznép felháborodjon miatta. Ez kissé bizarr elképzelés, amit csak azért veszünk félig meddig komolyan, mert Leo Strauss roppant erudícióra támaszkodó, brilliáns szövegértelmezések formájában tárta elénk. De a politikai filozófia egyszerű kétkezi munkásai, a mai professzorok is képtelen módon korlátozzák saját lehetőségeiket, amikor abból indulnak ki, hogy a politikát mindig magasabb, politikán túli elvek alapján kell megítélni. Vegyünk egy drámai példát, az apartheid bűneit kivizsgáló igazságtételi és megbékélési bizottság működését Dél-Afrikában. A testület a büntető igazságszolgáltatás szokásos eszközeit alkalmazta a fajvédő rezsim tisztviselői által elkövetett politikai bűnök feltárására. Bárkit vád alá helyezhetett, akár hivatalban lévő politikusokat, nyomozást rendelt el, tanukat hallgatott ki igazmondási kötelezettség terhe alatt. A szankciók azonban, ha egyáltalán erről lehet itt beszélni, egészen szokatlanok voltak. Ha egy vádlottról bebizonyosodott, hogy a fajvédő rezsim törvényeinek megfelelően követett el emberi jogokat sértő cselekményeket, és ünnepélyesen megbánta bűneit, akkor amnesztiát kapott, magyarán megúszta. Büntetlen maradt mondjuk az a rendőrtiszt, és nem csak mondjuk, ez valóban elő is fordult, aki rendszeresen kínoszta a gyanúsítottakat, de nem volt különösebben szadista, és szörnyű hatalmát nem használta fel nyerészkedésre vagy személyes bosszúra. Miközben az áldozatok és hozzátartozóik, akikben az eljárás során felkavarodtak a borzalmas emlékek, a procedúra végén talán még jobban megtörtek, mint annak idején. Egy politikai filozófus, akinek a neve most nem fontos, elég annyi, hogy tekintélyes tudósról van szó, a dél-afrikai igazságtételi eljárásról szóló tanulmányában mindebből azt a következtetést vonja le, hogy mint filozófus nem mondhat többet az egészről, mint azt, hogy igazságtalanság. Amit nehéz lenne tagadni, de nézetem szerint rossz fényt vet a filozófiára, ha csak ennyit tud kezdeni egy ilyen rendkívüli eljárással, amely, bármit gondolunk is a sikeréről, mindenképpen a politikai nagyság jegyeit viseli magán. Márpedig itt nem a szóban forgó filozófus korlátoltsága akadályozta meg, hogy ezt a nagyságot felismerje, széles látókörű szerzőről van szó, akinek remekül működik a politikai érzéke is, amikor nincs doktor kalap a fején. És nem csak ez, a politika magasabb elvek alá rendelése az egyetlen oka, hogy a filozófia maga is hozzájárul a politika lebecsüléséhez. Talán még fontosabb, hogy a filozófia sokáig elhanyagolta a tudásnak azt a fajtáját, amelyet az emberek a mindennapi életben, az egymás közti kommunikációban használnak, és amelynek figyelembevétele nélkül nem lehet megérteni a politikai életet. A filozófusok sokáig csak a korlátait vették észre a köznapi gondolkodásnak, és azt képzelték, hogy az általuk vagy a tudósok által felállított elméletek képesek teljesen elszakadni a mindennapi gondolkodástól. Ezt több nagy politikai filozófus, 20. századi politikai filozófus észrevette, köztük a már szóba hozott Hannah Arendt, és ide sorolhatjuk, hogy még egy nagy nevet említsek, Michael Oakeshott-ot, valamint a frankfurti iskola nagyjait. Az ő felismeréseik a múlt század, a 20. század mindenre kiterjedő filozófiai forradalmával függnek össze, de Heideggerről vagy Wittgensteinről beszélni itt túl messzire vezetne. Ezért végezetül inkább egy olyan tényre hívom föl a figyelmet, amelynek fennállását bárki ellenőrizheti, aki hajlandó belelapozni az utolsó emberöltő leghíresebb politikai filozófusainak, John Rawlsnak, Robert Noziknak vagy Ronald Dworkinnak a munkáiba. Ezeknek a szerzőknek a hatására a politikai filozófia, amit korábban magányos gondolkodók műveltek, az akadémia Szent Ligetének eldugott sarkaiban, vagy a falakon kívül elismert tudományszakká vált. de az új politikai filozófia nagy árat fizetett a tudományos elismertségért. Művelőinek egy része bezárkózik a falak közé, azoknak pedig, akik beleártják magukat a politikai küzdelmekbe, rendszerint nem sikerül összefüggést teremteniük elmélet és gyakorlat között. Ez a politikai filozófia, az új akadémikus politikai filozófia nem sokat törődik a politikai élet sajátosságaival. Ha egy érdeklődő Mars lakó a múlt század 70-es, 80-as éveiben megjelent szakmunkákból próbálná kideríteni, hogy miben is áll a politika itt, ezen a bolygón, talán még arról sem értesülne, hogy léteznek a közvélemény megnyeréséért küzdő mozgalmak, léteznek a kormányhatalomért versengő pártok. Ám ha a repülő csészehaj egy kicsit később száll le hozzánk, akkor Mars lakónk már többet tud meg a földi politikai életről a filozófiai szakkönyvekből is. Az akadémikus politikai filozófia első nagy nemzedékének művelői azzal voltak elfoglalva, hogy menteni próbálták, ami menthető, az előző korszak, a II. Világháború utáni boldog békeidő konszenzusából, a 60-as évek nagy kulturális és politikai felfordulása után. De aztán elkerülhetetlenül megjelentek a filozófiában is azok az irányzatok, amelyek a 60-as években alakultak ki, és a 70-es évek óta meghatározzák a nyugati világ politikai légkörét. Az új feminizmus és a nemi identitás különböző változatai körül szerveződő mozgalmak, a radikális ökológia, a neokonzervativizmus és az új vallási fundamentalizmus meg a nacionalizmus mind-mind harcos politikai hitvallásokkal lép színre. Ezek a fejlemények pedig nem illeszthetők be a politikának abba a felfogásába, amely lehetőleg mindenki számára elfogadható elvek alapján kívánja megítélni, hogy mi a helyes politika. Ezért aztán hamar megtört az akadémiai politikai filozófia első nagy nemzedékének varázsa, egyre több figyelem irányult az előző nemzedék magányos politikai gondolkodói, Hannah Arendt, a már szintén említett Leo Strauss, Michael Oakeshott, és hogy még egy nagy nevet említsek, Erich Voegelin felé. Most kezdik csak igazán megérteni Isaiah Berlin érték pluralizmusának filozófiai jelentőségét. A szakfilozófusok ugyanis Berlint, a nagy csevegőt, az első filozófiai médiasztárt, igaz, hogy akkor még csak rádió volt, korábban jobbára csak eszmetörténeti esszéistának tartották. Sőt, megtört magának a szakfilozófiának a varázsa is. A politikai filozófiát ma már nem csak filozófia tanszékeken művelik, a jogi karok mellett, ahol az átlagos jogászhallgató nagy bánatára mindig is foglalkoztak ilyesmivel, egyre több filozófus talál otthonra a kulturális és médiatudományi intézetekben, a nagynevű Richard Rorty például, amióta túllépett az analitikus filozófián, érdekes módon egy összehasonlító irodalomtörténet tanszéken működik. A 20. század politikai filozófiájának búvópatakjai minden hordalékukkal együtt visszaáramlanak az egyre szélesedő folyamba. Így kerül a viták középpontjába Carl Schmitt, a politikai elmélet sötét géniusza. Az 1985-ben 97 éves korában meghalt gondolkodó náci volt, és sohasem bánta meg, hogy a nemzeti szocializmus szolgálatába szegődött. Ő volt az első, aki bevezette a politikától megkülönböztetett politikum fogalmát, magát a szakkifejezést is, das Politische, Carl Schmitt használta először következetesen ilyen értelemben. 1927-ben jelent meg első változatában a Der Begriff des Politischen című munkája, amelynek későbbi, átdolgozott kiadását a 60-as évektől kezdve szinte minden nyelvre lefordították. Angolul a The Political kifejezéssel, franciául a a szokásos nőnemű lapolitik helyett lőpolitikkal próbálták visszaadni a német szót. A 2002-ben, tehát pár éve megjelent magyar fordítás címe a politikai fogalma. Előadásomban Carl Schmittből indulok ki, de nem a műveit elemzem, hanem magát a fogalmat, és messze menően figyelembe veszem a vele szemben felhozott ellenvetéseket. Először a politika és a politikum, vagy az apolitikai közti legfontosabb különbségeket veszem sorra, majd rátérek a fogalom voltaképpeni tartalmára. Mindenek előtt egy félreértésnek szeretném elejét venni. A politikum, vagy az apolitikai kifejezések hallatán könnyen azt hihetjük, hogy régi módi iskolás bevezető előadásokba illő kérdésekről lesz szó. Mi a politika, mi a politika lényege, mi a politika tudomány tárgya. Holott a politikum vagy a politikai kifejezéssel találkozván valami egészen másra, meglehetősen szokatlan dolgokra kell felkészülnünk. Olyan fejtegetésekre, amelyek a rendkívüli politikai helyzeteket a hétköznapi politizálásnak csak a hátterében lappangó nagy döntéseket tárgyalják. Maga Carl Schmitt a politikumot a szükségállapotban a lázadás megelőzésére szolgáló, illetve a háború idején fennálló rendkívüli állapotban véli megtalálni. Egy szellemes kritikusa szerint ez olyan ferde megközelítés, mintha a válásból akarnánk megérteni a házasságot. De az ellenvetés kevésbé találó, mint szellemes. Valóban perverz dolog lenne azt állítani, hogy a válás kimeríti a házasság célját és tartalmát, de vajon nem befolyásolja-e a válás mindig fennálló lehetősége a házasságról való gondolkodást és magát a házas életet? A politikum egy másik teoretikusa, Hannah Arendt kevésbé vonzódik a határhelyzetekhez, mint Schmitt, bár a számára oly fontos forradalmakat akár határhelyzetnek is lehet tekinteni. Arendt inkább a politikum tiszta megnyilvánulásának kivételes példáit keresi, s e példákkal azt akarja bizonyítani, hogy igazi politikai kezdeményezés mindenkorban és minden helyzetben lehetséges, talán csak a teljesen kifejlődött totalitarizmusban nem. Ezért is volt Arendt számára olyan fontos a totalitárius rezsimek, a kommunista, illetve náci rezsim tanulmányozása. Ilyen példának, mármint pozitív példának, olyan példának, amelyben tisztán megnyilvánul a politikum, tekintette Arendt a görög poliszdemokráciák virágkorát, az amerikai államalapítást, az 1905-ös orosz forradalom szovjetjeit, és számunkra különösen szívet melengető módon a Magyar 56 forradalmi bizottságait. A forradalom, az államalapítás, az alkotmányozás nagy pillanataiban, amikor azt döntjük el, hogy milyen államot akarunk, a politikum időben is megelőzi a létrehozandó államhatalmi és politikai intézmények kialakulását. De elsőbbsége nem mindig időbeli, megállapodott politikai viszonyok között is előfordul, hogy olyan kérdések kerülnek terítékre, amelyek újra fölvetik, hogy milyen államot akarunk. Előadásomban szándékosan kerülöm a magyar példákat, nehogy abba a látszatba keveredjem, hogy egyik vagy a másik párt szekerét akarom itt tolni. Most mégsem állhatom meg, hogy egy hazai példával ne éljek. Gondoljunk a kettős állampolgárságról tartott népszavazásra. Olyan ügy volt ez, amely a legszigorúbb felfogás szerint is a politikum körébe tartozik, jó lehet lebonyolítása, a hétköznapi politika csinálás szerény elvárásai szerint is sok kívánnivalót hagyott maga után. Nos, ha a politikum megelőzi az államot, akkor nem csak abban lehet politikum, ami a politikai intézményekben történik. Mint ahogy a politikai intézmények keretei között is sok minden történik, amiben nincs politikum, talán még politika sem, hanem csak ügyintézés, adminisztráció, ami más szóval, ahogy mondani szokták, szakmai, legfeljebb szakpolitikai kérdés. Az érdekesebben az, hogy a politikai és nem politikai ügyek közti határvonal állandóan változik. Korábban politikainak számító kérdések áttevődnek a magánélet, vagy másik oldalon a közigazgatási rutin körébe, más ügyek pedig kiemelkednek onnan, és a politikai erők összeütközésének tárgyává válnak. Amikor pedig valamilyen kérdés hirtelen politizálódik, rendszerint megint a politikummal kerülünk szembe. Ez így, azt hiszem, túl komplikáltan hangzik, de nem nehéz példákon szemléltetni. A 60-as évek egyik nagy jelszava volt, hogy a személyes a politikai, vagyis a személyes dolgokban is politikum van, sőt, a politikum épp a személyes dolgokban rejlik. Amin azt értették, hogy a szabadság a magánéletnek azokon a viszonyain múlik, amelyeknek a közfelfogás szerint semmi köze a politikához, és amelyekbe a politikának állítólag nem is szabad beleütnie az orrát. Ebből a gondolatból nőtt ki a politizáló kultúrkritika Michel Foucault nevéhez kötődő irányzata, és ez az irányzat aztán termékeny talajra talált a 70-es, 80-as évek amerikai feminizmusában, hogy onnan most már politikai mozgalomként újból visszatérjen Európába. De nehogy azt higgyük, hogy a privát ügyek átpolitizálása a jobboldal szemében gyanús, radikális mozgalmak sajátja, netán monopóliuma. Az egész világon, igen, Európában is lábrakapó vallási fundamentalizmus sem tesz mást, mint a politikum, az egész politikai közösség jellegét meghatározó döntés rangjára emel olyan ügyeket, amelyek korábban magánügynek számítottak. A politikum tehát, próbálom összefoglalni, amire eddig jutottam, valami rendkívüli. A politikum megelőzi az államot, a politikum azokban a nagy döntésekben rejlik, amelyek meghatározzák, hogy milyen politikai közösségben, milyen államban akarunk élni, vagy hogy idáig is elmenjek, hogy egyáltalán államban akarunk-e élni, vagy valami állam előtti, netán államon túli közösségben. E pontokban, hogy tudnék a politikumnak ez az általános jellege, a politikum minden teoretikusa egyetért. De ami ezután következik, abban nincs semmiféle elleni egyetértés. Ezután olyan kérdések merülnek föl, amelyek a szinte parttalan viták területére vezetnek. Az első ilyen kérdés mindjárt az, hogy nem lehet-e megszabadulni magától a politikumtól. Ez komolyan fölmerült, nem is egyszer az elmúlt 50 év során. Nem intézhetjük el azzal, hogy csupán a politikával szembeni előítélet megnyilvánulásáról van szó, ezzel van dolgunk. A második világháború utáni boldog békeidők legszebb éveiben, a 60-as évek elején, és itt most a naptári 60-as évekre kell gondolni, jeles politikai írók azzal a tézissel álltak elő, hogy a politikának, ahogy eddig ismertük, vége van. Ezt fejezte ki az ideológiák végének jelszava. Az 1965 körül kezdődő történelmi 60-as évek ideológiai felbojdulása után hosszú időre feledésbe merült ez a szlogen, hogy aztán a kommunista rezsimek bukása után még provokatívabb formában bukkanjon elő. Ekkor már a történelem végét harangozták be, amivel persze, bár sokan így értik, nem azt akarták mondani, hogy mostantól fogva semmi sem fog történni, hanem csak azt, és ez sem volt persze kevés, hogy többé nem kerülünk szembe olyan nagy választással, mint amilyen a liberális demokrácia és a kommunista diktatúra alternatívája volt. De ami 1989 óta ténylegesen történt, az mindenképpen rácáfolt a várakozásokra. A politikumról tehát eddig nem sikerült megszabadulni. Talán nem is kellene. De mármit gondolunk is arról, hogy kellene-e vagy nem kellene, amíg itt tartunk, amíg van politikum, addig érdemes elgondolkodni rajta, hogy általában miféle nagy, az egész politikai közösség jellegét meghatározó döntésekről van szó, túl azon, hogy az egyes ideológiák, az egyik vagy a másik ideológia milyen döntésekre akar rábeszélni bennünket. Az első válaszkísérlet természetesen magától Carl Schmitttől származik, aki bevezette a politikum fogalmát. És ha szemügyre vesszük, hogy milyen választ kínált fel ő, akkor meg fogjuk érteni azokat, akik már a kérdés felvetése ellen is gyanúperrel élnek. Schmitt szerint ugyanis végső soron minden politikai döntés azon alapul, hogy kiket tekintünk politikai értelemben barátnak és ellenségnek. Tudnunk kell, azonosítanunk kell, hogy kik veszélyeztetik a politikai közösség puszta fennmaradását, vagy ha azt nem is, kik jelentenek olyan fenyegetést a politikai közösségre nézve, amellyel minden eszközzel szembe kell szállnunk, és itt a minden eszköz szó szerint kell értenünk, mert ha engedünk nekik, akkor már nem érdemes ebben a közösségben élni. A barát meghatározása ehhez képest másodlagos, politikai értelemben barát, vagyis szövetséges lehet bárki, akire számítani lehet ebben az élet-halál harcban. Nos, ezek valóban riasztó gondolatok, még akkor is, ha zárójelbe tesszük, hogy aktív náci korában kiket tekintett barátnak és ellenségnek Schmitt. De erőt véve riadalmunkon könnyen belátjuk, hogy minden, akár a legliberálisabb politikai közösség is kizár magából bizonyos nézeteket és magatartásokat, és ha ezek nagyon felütik a fejüket, akkor letöri őket, ha kell, akár erőszakkal. A liberális és a kevésbé liberális rezsimek között az a különbség, hogy keveset vagy sok mindent rekesztenek ki, hogy inkább a tevőleges fellépés ellen harcolnak, vagy a véleménynyilvánítás ellen is. A politikus Schmitti felfogásában azonban van egy olyan ferdesség, amelyet a jóindulatú értelmezés sem tud kiküszöbölni. A politikumban mindig marad valami erőszak. Erre véleményem szerint, amit persze távolról sem azt mindenki, joggal irányítja rá a figyelmet a politikai elmélet sötét géniusza. De akkor is kérdezhetjük, nem éppen abban áll-e a jó politika, hogy erőszak nélkül szelídebb eszközökkel próbáljuk elérni, amit lehet. A politikum egy másik felfogása szerint kialakulhat valami értelmes, meggyőzésen és nem manipuláción, még kevésbé megfélemlítésen alapuló konszenzus. És különösen a politika legnagyobb elvi kérdéseiben jöhet létre ilyen konszenzus, miközben érdekes módon az apró cseplő nézeteltéréseket kompromisszummal vagy a többségi döntés erejével oldjuk meg. Ezt a felfogást képviselte John Rawls, jól lehet pályája utolsó szakaszán, erősen korlátozott formában, és ehhez a felfogáshoz csatlakozott a kezdeti radikalizmusát a 60-as évek óta folyamatosan mérséklő, feladó Jürgen Habermas is. De hogy gondolhatják ezt, kérdezhetjük. Az értelmes konszenzus kialakításához arra volna szükség, hogy felülemelkedjünk egyéni érdekeinken, és világnézeti elfogultságainkon. Nem valami jó szándékú, de minden politikai realizmus nélkülöző elképzeléssel van itt dolgunk? Kérdezhetjük. Nem egészen, bár a kételj nem is teljesen indokolatlan. Rawls és Habermas azért meri feltételezni, hogy bizonyos kérdésekben, sőt érdekes módon a legfontosabb elvi kérdésekben értelmes konszenzusra lehet jutni, mert abból indulnak ki, hogy egy modern társadalomban a többség tudomásul vesz bizonyos nagy társadalmi tényeket. Az emberek állítólag hajlandók tudomásul venni, hogy együtt kell élniük az egymástól eltérő kultúrák, az egymással összeegyeztethetetlen világnézetek sokféleségével, sőt állítólag abba is hajlandók belenyugodni, hogy az anyagi javak megoszlásában mutatkozó, kiáltó egyenlőtlenségeket nem lehet kiküszöbölni. És ha mindezt valóban tudomásul vesszük, akkor talán tényleg képesek leszünk arra is, hogy értelmes módon megállapodjunk bizonyos, az együttélés kereteit meghatározó, a gazdasági egyenlőtlenségeket mérséklő elvekben. A politika-filozófiai szakirodalom nagy része ennek a koncepciónak a kidolgozásával és kritikájával van elfoglalva Rawls úttörő munkájának, az igazságosság elméletének megjelenése 1971 óta. Ebbe a hatalmas irodalomba még érintőlegesen sem mehetünk bele itt, különösen az előadás vége felé. De nem is kell részletekbe bocsátkoznunk, mert számunkra most csak az a fontos, hogy amit Rawls és Habermas kínál, az a modus vivendi politikuma. Bármilyen rokonszenves és kétségtelenül a politikum körébe tartozó elvekre lyukadnak ki fejtegetéseik eredményeként, valami kezdettől fogva hiányzik Rawls politikum felfogásából, Habermas politikum felfogásában pedig egyre inkább háttérbe szorul. Ez pedig nem más, mint a nagy politikai kezdeményezések lehetősége. Az, hogy újra és újra politizálódnak, politikai küzdelmek tárgyává válnak olyan ügyek, amelyek korábban nem számítottak politikainak, nem számítottak például azért, mert megállapodott konszenzus volt körülöttük. Ami Habermas és különösen Rawls gyengéje, az Hannah Arendt politikai filozófiájának erőssége. Neki az új kezdetek politikumáról van a legtöbb mondanivalója, nincsenek persze különösebb illúziói, tisztában van vele, hogy a jó dolgok ritkán fordulnak elő, és nem is tartanak valami sokáig, ez szó szerint így mondja egy eszéjében. Mégis azt tekinti a politikai filozófia fő feladatának, hogy megmutassa, ezek közé a jó dolgok közé tartozik a közös politikai cselekvés öröme. Szerinte éppen abban lejjük a legnagyobb örömöt, ha olyan ügyekért szállunk sikra, amelyek legalábbis kezdetben nem ragadják magukkal a többséget. Nem tartozom Arendt kritikátlan csodálói közé, de most le kell zárnom ezeket a fejtegetéseket, ezért említetlenül hagyom az ő politikum felfogásának gyenge pontjait, már csak azért is, mert ha elkezdeném vizsgálgatni, az megint hasonló eredményre vezetne, amiben az ő politikai filozófiája gyenge, abban a másoké erősebb. És a sort sokáig lehetne még folytatni. Előadásomat azzal kezdtem, hogy a megvető elfordulás a politikától előítéletekből táplálkozik. Az előítéleteket egy ideig maga a politikai filozófia is erősítette. De aztán, bár nem minden külső ösztökélés nélkül, mégiscsak magához tért az én szakom. Ennek az öntudatra ébredésnek az egyik megnyilvánulása a politikum körül folyó vita. E vitában izgalmas, sőt veszedelmes gondolatokkal találkozunk. De hát ki mondta, hogy a politika nem veszedelmes dolog? A vitának nincs kézzelfogható eredménye, ám a mai filozófiától ilyesmit hiába várunk. A filozófus manapság nem azt kérdezi, hogy mi fán terem a politikum, mert tudja, a fogalmak nem a fán teremnek, hogy érett gyümölcsként szakítsuk le őket. A politikai fogalmait, köztük az olyan elméleti fogalmakat is, mint a politikum, az élő nyelv burjánzó ajnövényzete fonja körül, és a filozófus nem bozótvágó késsel törutat a rengetegben, inkább csak igyekszik óvatosan követni az indákat. A bozótvágó kés a politikus kezébe való. Bennem, bevallom, dolgozik a kísértés, hogy ilyen szerszámot ragadjak, de akkor tudom, magam is dzsungelharcossá válok. Köszönöm szépen, várom kérdéseiket és megjegyzéseiket.